Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió bizalom hangján szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Nem választom szét, hogy diákoknak vagy szülőknek, mert azt gondolom, hogy a szeretet művészete, amelyről beszélgetni fogunk, mindkettő csoportnak rendkívül fontos. Köszöntöm szeretettel beszélgető partneremet, Dányi Nagy Márió, református lelkész, szervusz.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Ez a könyv nagyon régi vágyom, amiről többek között beszélgetni fogunk, amelyik gondolatainak a segítségével Erich Fromm, a szeretet művészete. Nyilván nem csak a könyvről fogunk beszélgetni, hanem a gondolatairól. Nagy örömömre Márió elolvasta ezt a könyvet, és együtt fogunk most ebből mazsolázni. Azt hiszem, hogy a szeretetről nagyon fontos beszélni, mint ahogyan 56-ban írta ezt a könyvet, 40 nyelvre fordították le a szerző, nyilván ő is azt érezte. Szerintem óriási tévedés van avval kapcsolatban, hogy mi a szeretet, és hogy mi akár a szerelem, ugye a férfinő közötti kapcsolat. Véleményed szerint melyik a legdöbbenetesebb különbség, ami akár ebből a könyvből, de hát leginkább a saját véleményünk alapján más a szeretet, mint ahogyan a hiedelemben az emberek felfogásában létezik?
Azzal kezdeném, hogy nekem is nagy élmény volt elolvasni, mert a szeretetről ugye könnyű klisékben beszélni, meg kicsit azt is várják, hogy a szeretet, ez már olyan elcsépelt téma, de ahogy itt művészetnek nevezi Erich Fromm, és valóban olyan az érzése az embernek, hogy ez egy olyan művészet, ami kimeríthetetlen, mint az igazi művészet is. Hát több különbség is van talán, ha egyáltalán lehet ilyet mondani, egy általános szeretet felfogás, de mondjuk az egyik, talán hogyha hagyjuk, hogy Fromm magáért beszéljen, az egyik idézet az nagyon jól kifejezi, mert a könyv elején ezt írja, hogy a szeretet tevékenység, nem passzív érzelem, nem beleesünk, hanem helytállunk benne.
Ez nekem nagyon tetszik, ragadjunk is le rögtön ennél. Én rengetegszer tapasztalom azt, hogy ma akár a fiatalokat, akár a felnőtteket a filmek nevelik. És filmek százai szólnak arról, hogy első pillantásra szerelmesek leszünk valakibe, és aztán ez a hatalmas érzelem dúl bennünk, ameddig dúl. És ehhez képest magam is azt tapasztalom és élem át, amiről beszél ez az idézet is, hogy az nem egy olyan érzés, amiben beleesünk, mint vakló a gödörbe, hanem egy tevékenység is, amiben helytállunk. És ez szerintem ma nagyon-nagyon fontos alapgondolat.
Igen, én is így gondolom. Eleve, hogy Jézus azt mondja, hogy felszólít bennünket a Bibliában egy csomó helyen, hogy szeresd az Urat, szeresd a fele barátodat, tehát úgy szeressétek az ellenséget. Tehát hogy lehet ugye felszólítani a szeretetre, hogyha az egy ilyen spontán érzelem kitörés, ugye hát az nem lehet. Már eleve innen elindulva, és itt kell, hogy legyen valami különbség a között, amikor, vagyis hogy a valóságos szeretet, és a között, amit ugye sokszor tényleg a filmek sugalnak. Nagyon sok romboló hatását látom ennek. Egyébként saját magamon is, tehát én is érzem, hogy ezt várom el, hogy szeretni az azt jelenti, hogy megtalálni, ezt is mondja valahol egyébként Fromm, hogy az csak azon múlik, hogy megtalálom-e a megfelelő tárgyát. Tehát, hogy nem szeretek, akkor az nem az én hibám, hanem a...
Nem találtad annak... meg a megfelelő árucikket.
Igen. A megfelelő árucikket, igen. Tehát az akkor nem méltó az én szeretetemre, az az ember, vagy az a... Persze nem csak embert lehet szeretni, de azzal van a gond. És azt le kell cserélni, ugye? És ha lecseréltem, akkor már fogok tudni szeretni. És ez egy nagy-nagy becsapás, mert szeretni... Az egy
tevékenység.
hogy meg kell tanulni. Ezt is egy nagyon szépen idézi valahol, hogy mint bármilyen más művészetre, az nem úgy van, hogy elkezdem, és akkor...
Menni fog magától. Mint az ágyba pisilés, nagyapám mondása szerint.
Igen. Azt a példát használja, hogy ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy hát én tudnék festeni, gyakorolni nem akarok, de én szerintem tudnék, ha megtalálnám a megfelelő tájat, amit lefesthetek. Nyilván azt meg lehet találni, de előtte meg kell tanulni egyáltalán festeni. És amíg az ember képtelen a másikra valóságosan figyelni, képtelen kimozdulni a saját kis köreiből, képtelen akár saját magát szeretni, képtelen egyedül lenni, addig ebben az illúzióban élhet, hogy csak azért nem szeretek senkit, mert még nem találtam meg az igazit. De igazából az van, hogy még nem tudok szeretni, meg kéne tanulni szeretni, és akkor rájönnék, hogy az nem azon múlik, hogy az igazi ott van-e vagy sem, mert minden válhat igazivá, vagy mindenki válhat igazivá.
Nagyon tetszik mindez, amit elmondasz. Amikor megszületett ez a könyv Erich Frommnak, egyébként 56-ban a kapitalizmus eleje volt, ő Németországba született, de aztán ugye a zsidó származása miatt Amerikába kényszerült menni, és ott tanított, és a fiatal fejlődő kapitalizmusban tapasztalta azt, hogy az emberi érzelmek is egy kicsit árucikké váltak. Egyébként ez szerintem nem csak akkor volt jellemző, tehát ma is jellemző ez a gondolkodás, hogy én mondjuk okos vagyok, szép vagyok, akkor én megérdemlek egy olyan árucikket, aki szintén szép és okos. Tehát egy kicsit így működik ez ma is, és tulajdonképpen egy tiltakozás is volt az ellen, hogy ez nem így működik. Tehát az emberi kapcsolatok ettől sokkal mélyebbek, intimebbek, és valóban tanulni kell őket.
Hát igen, és az a baj, hogy ez egy kicsit ilyen veszőparipám, úgyhogy most lehet, hogy most itt beleesünk mi is ebbe a témába, mint a vakló, ahogy mondtad, a gödörbe. Ezt a mai kornak az egyik legnagyobb veszély, nem a mai kornak, de egyáltalán ugye az utóbbi pár évtizednek a legnagyobb veszélynek ezt a fajta szemléletet látom, hogy a személyek is ugyanolyan módon vannak értékelve, vagy ugyanúgy lehet hozzájuk áru cikk, vagy
értéket kapcsolni.
Igen, értéket, vagy árcédulát kapcsolni, mint bármi máshoz. Ez azért iszonyatos, mert ha bár kialakulhat, azt gondoljuk, valami fajta szereletet, vagy vonzalom, hogyha én megtalálom az elég okosat, meg az elég szépet, meg stb. De azért nem lesz valóságos mélység soha, mert mindig ott marad az a félelem, hogy de mi van, hogyha én már nem vagyok elég okos, vagy talál egy nálam is okosabbat, egy nálam is szebbet.
És, vagy netán én nem merem letenni a voksomat, hiszen lehet, hogy a boltba rejtőzik még értékesebb kabát idézőjelben.
Pontosan, tehát még értékesebb partner. Venném, mert most, amikor...
vagy még jobbat találok.
Igen,
az ember megvesz egy kabátot, utána nem nézi meg a többit, hogy ne bosszankodjon.
Így van.
Hallgatóink, maradjanak velünk, ezt a témát folytatjuk, azt gondolom nagyon húsba vágó, vagy lélekbe vágó. A 153 magazinban Dányi Nagy Márióval beszélgetünk a szeretet művészetéről, és zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió, a bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában, amely diákoknak és szülőknek egyaránt szól. Beszélgető partnerem Dányi Nagy Márió, református lelkész, akivel a szeretetről, annak a gyakorlásáról beszélgetünk. Segítő partnerünk Erik Fromm, nagyszerű könyve, a szeretet művészete, melyet 40 nyelvre fordítottak le, 1956-ban íródott, mai napig érvényes. Éppen ott tartottunk Márióval, hogy a hiedelmek, hogy a szerelem érzése elborít bennünket, és gáttalanná tud lenni, ez egyáltalán nem így van, sajnos. Bár így lenne, hogy ez a hatalmas és pozitív érzés így működik, ezt tanulni kell. Amiről majd fogunk is beszélni, hogy milyen aspektusai vannak, de hogyha szerinte nem egy ilyen hatalmas elsöprő érzés, akkor mi?
Nagyon nehéz definíciót adni, azt hiszem, a szeretetre, de nem is kell talán, de az biztos, hogy amikor két ember a lények középpontjából közeledik egymáshoz, és fogadja el a másikat végtelenül személyesen, az valami ilyesmi a szeretet. És ez nem feltétlenül hatalmas érzések kísérletében történik, bár néha úgy. Tehát, hogy azt sem zárhatjuk ki, persze, hogy nem akarjuk leszúrni most a szerelmet, én legalábbis nem akarom.
Természetes, hiszen csak, benne van az is, csak bővebb dolog.
Igen,
a szeretet,
ez bővebb, és ez egy nagy csapda, hogyha ezt én nem érzem, akkor ott nincs szeretet. Szeretet akkor van, én azt hiszem, amikor a másikat úgy el tudom fogadni, ahogy van, örülni tudok annak, hogy ő létezik, tehát hogy egyáltalán van, attól függetlenül, hogy azt csinálja, amit én akarok, vagy adott esetben még attól függetlenül, hogy engem szerette viszont. Az igazi szeretet az valami ilyesmi, ennyire szabad.
Azt is írja nekem, most erről eszembe jutott, hogy egy nagy válasz az elidegenedéssel szemben. Ugye az elidegenedéstől mindannyian félünk és szenvedünk, és számtalan rossz válasz született rá, akár a drogokra, ha gondolok, tehát, hogy a végtelen kitágulás, elfogadottságérzés, hogy része vagyok az univerzumnak, ezt nagyon sok eszközzel megpróbálja az ember, és itt Erik Fromm többek között a könyvében is erre utal, hogy erre nagyon sok rossz válasz születik, de szerinte az egyetlen jó válasz erre, hogy egyé váljak akár lélekben egy másik emberrel, amit te is említettél, az a szeretet.
Igen, sőt, azt hiszem, hogy pont a félelem az, ami miatt elidegenedünk. Tehát, hogy ez a kettő vagy van, tehát teljesen kizárja egymást, a szeretet és az elidegenedés. Amikor félek szeretni, félek megosztani magamat, ugye a másik, a félek attól, hogy igazán látszódjak, mondjuk, és hogy igazán közelengedjem. Igen, és közelengedjem a másikat, ugye, akkor ugye a biztonságot keresem, és ezért fölépítek egy csomó gátat, megpróbálok egy imidzset mutatni, távolságot tartok.
Igyekszem olyan színbe feltüntetni magam, hogy jó árucik legyek.
Igen, pontosan, tehát minél jobbnak próbálom az értékemet mutatni. Nem merem megmutatni, ha igazán haragszom, vagy igazán valami bánt, ugye, mert tehát, hogyha ezt így körbebástyáztam magam, akkor ott belül egyedül maradok végtelenül. Biztonságban leszek, úgymond nem tud bántani senki, de iszonyatosan egyedül maradok, és akkor idegenedek el. Tehát, és erre tényleg az egyetlen mód a szeretet, csak hát az a baj, hogy amikor valaki évtizedeken keresztül csinálja ezt, és egyébként nem csak a drogok, tehát az azért ritkább, de ezt mindenfélevel csinálhatjuk, ezt az eltompítást.
Elszigetelést.
Igen, az elszigetelést, és aztán az ebből fakadó fájdalomnak az eltompítását.
Mondjunk néhány példát.
A sorozatfüggőség például szerintem egy nagyon gyakori dolog. Tehát, hogy érzem ezt a magányt, ezt a fájdalmat, és akkor gyorsan bekapcsolok egy sorozatot.
Ahol olyan embereket látok, akik átélik az érzéseiket.
Igen,
mert döbbenetes számomra,
átélik, igen.
Hogy milyen hatalmas szerelmi lángolások, szinte karakteresen meseszerűek ezek az érzések, és én is sokszor csodálkozom ezen, de valószínűleg pont ezért, mert akkor az általam nem átélt igazi érzéseket valaki, igaz szimpadiasan, de átéli helyettem a képernyőn.
Igen, pontosan. Ez is nagyon érdekes, hogy már 56-ban beszél erről Eric Fromm, pedig azóta szerintem csak fokozódott, hogy helyettünk élnek meg dolgokat, mert mi nem merjük átélni őket, meg nem is tudjuk. Tehát mondjuk ez az egyik példa, de rengeteg munkamánia például szintén
nagyon gyakori egyébként. Igen. Nagyon-nagyon gyakran találkozunk. Sőt, fiatal embereknél mostanában karácsonyi szünet alatt volt idő egy picit leállni és szétnézni az ismerősök, barátok között. Megdöbbentett, hogy hány fiatalember, nem gyerekekről beszélünk, számítógépes játékfüggő.
Igen. Tehát bármi olyan, ami személytelen, viszont ezt a feszültséget valahogy tompítja, de mégis abban a hamis biztonságérzetben tart, hogy nem kell igazán megmutatni. Mert ugye a számítógép mögött nem kell igazán megmutatnom magam, amíg nézem a sorozatot, addig se kell megmutatni magam. Tehát nem kerülök ebbe a kockázatos viszonyba, hogy valakit igaziból szeretni, vagy megismerni, meg fáradtságos is ez persze.
Illetve megismerni, hogy igazából mit gondol róla, mert szerintem sokszor egy szeretetben nem csak magunkat félünk megmutatni, hanem félünk megismerni igazán a másikat, hogy mit gondol esetleg rólunk, mert akkor lehet, hogy elmondja, hogy mi az, ami nem jó, akár bennünk, vagy akár a kapcsolatunkban.
Igen. Tehát ennek számtalan formája van, és mindenki magát ismeri, hogy ő mivel próbálja ezt tompítani. Azért nehéz elkezdeni ezt az ebből való kilépést, mert hogyha annyira begyakoroltam már ezt, akkor mint egy izom, vagy mint egy képesség, ugye, amit nem gyakorlok évtizedeken keresztül, hogy hogyan lépjek oda, hogyan keressem meg az utat a másik emberhez, akkor ez el tud satnyulni, és már azt érzem, hogy szeretnék, de nem is tudom, hogy kezdjem el. És ezt látom egyébként fiatalokon, akik nagyon sokat számítógépeznek, meg nyomkodják a telefonjukat, és már azt látom, hogy oda szeretnének menni a másikhoz, de nem is tudják, hogy hogyan lehetne ezt, hogy lehet elkezdeni egyáltalán egy barátságot, egy beszélgetést.
Ennek a gyakorlása, tehát egy komoly tevékenység, amiről a következő részben beszélgetni fogunk. Ad néhány támpontot, nyilván Jézus a Bibliában folyamatosan ezt teszi. De hogy ezekről azért sokat beszélünk, és benne van, úgyhogy most egy kicsit használni fogjuk Eric Frommnak a gondolatait, hogy milyen támpontokat ad, hogy lehet ebből kilépni, és hogy lehet újra megtanulni, gyakorolni, egymást szeretni. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió, a bizalom hangján, szeretettel köszöntök mindenkit a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Szülőknek, diákoknak együttesen szól ez az adás. Dányi Nagy Mário református lelkésszel beszélgetek. Témánk a szeretet, a szeretet művészete. Segítőnk Eric Fromm nagyszerű könyve, hasonló címmel beszélgetünk arról, hogy mennyi csapda lehetséges, és milyen sokszor félünk szeretni. A filmekkel ellentétben nem elsöprő érzés, hanem egy olyan művészet, egy olyan tevékenység, amelyben mindenki belegyakorolhatja magát, csak sajnos elfelejtjük, mert annyi minden más csinálunk helyette. Ígértük, hogy támpontokat fogunk adni, hogy hogyan lehet visszatérni ahhoz, hogy valóban megismertessük önmagunkat a másikkal, illetve elfogadjuk őt. Melyikkel kezdjük?
Talán kezdjük azzal, amivel Fromm is kezdi, a törődés, mint a szeretet egyik megnyilvánulása, meg gyakorlásának a módja. Egy nagyon szép bibliai példát hoz egyébként ő maga is, hogy Jónás könyvében, amikor Jónás duzzog, hogy Isten miért nem pusztította el Ninivét, és akkor Isten így elpusztít egy
növényt,
ami ott neki árnyékot adott, elszárítja, és akkor Jónás teljesen ki van akadva, hogy hát, hogy miért szárította el ezt a növényt. És erre azt mondja neki Isten, hogy te sajnálod ezt a növényt, akiről nem is te gondoskodtál, és nem te nevelted, és én ne sajnáljam a niniveieket, mondja ezt. Tehát ez egy nagyon szép megnyilvánulása a szeretetnek, és egy nagyon mindennapi, hogy amiről gondoskodok, azt megszeretem. Most a hiba ott szokott lenni, hogy azt hiszük, hogy csak arról tudunk gondoskodni, vagy afelé tudunk így tekinteni, amit már eleve szeretünk. És ugye arról nem akarunk gondoskodni azokról, akiket nem szeretünk még. De a vicc az, hogy ez közben is
megtörténik.
Igen, tehát hány olyan házasság, vagy a házasságban, akikkel beszélgetek, az egyik nagy összetartó erő az, hogy ne csináld, mert 13 éve együtt vagyunk, és annyit beletettünk ebbe a mi kapcsolatunkba, akkor most nem rúghatjuk ezt föl, mert már beletettük, tehát megszerettük egymást. Én is, amikor foglalkozom valakivel, azt érzem, hogy már ennyi és ennyi ideje foglalkozom vele, hogy annál jobban növekszik a szeretetem iránta, mert törődöm vele.
Ez egyébként gyógyító módszerként is ajánlott, hogy Gyökösi Endre, valaki az anyósával hihetetlen rossz kapcsolatban volt, nem indokolta semmivel, csak azt mondta, hogy minden nap tegyen meg valami jót érte, bármennyire utálja. És hogy meglepő módon egy hónap múlva megjelent, hogy megszerette. Tehát, igen, hogy ez igen, valóban igen. Így működik. Egyébként aztán azért is jó, hogy ezzel kezdtük, mert ezzel a legkönnyebb azonosulni. Mm-hmm. Tehát szerencsés eset, hogy én azért azt látom, hogy nagyon sok esetben, bármennyire problémás is egy családi kapcsolat, azért ezt a leghamarabban értik meg az emberek, és művelik, hogy igen, és akkor veszek neki kabátot, ha hideg van, adok neki enni, mert éhes. Tehát, hogy talán ezt a legkönnyebb megtanulnunk, megértenünk, hogyha valakit szeretnénk, akkor gondoskodunk róla.
Igen, igen. Persze azért ennek is van buktatója. Tehát,
így van, és szerintem akkor rögtön menjünk, csapjunk is bele. A második nagy fontos tulajdonsága a szeretetnek, ami kivétheti a gondoskodásból fakadó hibákat, az pedig a tisztelet. Én erre nagyon emlékszem.
Igen, igen. Hát a tisztelet elképesztően fontos, és eléggé hiányzik ma belőlünk, amúgy nem egy olyan túl tisztelettudó világban élünk. De tulajdonképpen tisztelet azt hiszem, hogy azt jelenti, hogy hagyom, hogy a másik legyen olyan, amilyen. Tehát nem, mert nagyon hajlamosak vagyunk egyrészt, hogy csak azt szeressük, aki pont olyan, mint mi.
Vagy pontosan végrehajtja az utasításainkat, igen, szülői igen. Hiba, hogy akkor tudom igazán szeretni a gyerekemet, ha pontosan úgy működik, pont abba az iskolába jelentkezik,
igen, igen.
Pont ugyanúgy öltözik, pont azt a fiút választja, akit én igen, jónak igen, tartanék.
Igen, igen, pont abból jó, amiből én voltam, stb. Ugye gyönyörködünk, de valójában közben úgy magunkba gyönyörködünk inkább. Tehát, hogy egyszerűen hagyni, hogy ő más, mint én, de neki szabad ilyennek lenni. És ez iszonyatosan nehéz. Tehát ezt nehéz tud lenni, ezt elfogadni, ezt a szabadságot megadni neki. Leginkább pedig a szeretetben akkor nagyon nehéz ez, hogyha azt látom, hogy neki most arra van szüksége, hogy elmenjen tőlem. Lehet, hogy én nagyon szeretem őt, és szeretném, hogy a közelembe legyen, de neki most el kell mennie tőlem. Ez szülőnek, vagy akár egy ilyen segítő kapcsolatban is, ez fájdalmas tud lenni iszonyatosan, de a tiszteletnek ez az alapja és a gyakorlása, hogy hát hagynom kell. Na most a keresztény embernek annyi segítsége van ebben azért, mint a szeretethez általában nagyon sok segítséget kapunk, hogy Istentől is ugyanezt tapasztaljuk. Tehát aki vele mindennapi kapcsolatban van, az megtapasztalja ezt, hogy az Isten is hagyja, hogy olyanok legyünk, amilyenek vagyunk. Hogy a világot is megteremtette, és hagyja, hogy létrehozzon maga is dolgokat.
Akár eltávolodjon tőle, ha
akár
eltávolodjon
tőle, akár bűnbe essen. Tehát, hogy nem automatát világot gyártott, és ez ebben nekünk utánozni kell, hogyha ezt már magunk átéltük, ezt a szabadságot.
Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert szerintem valaki akkor éli át igazán, hogy őt szeretik, ha ezt a tiszteletet megkapja.
Igen.
Tehát, hogyha ezt átforgatjuk, mert nagyon nehéz megadni valóban, nagyon nehéz elfogadni olyannak, amilyen, mert van egy olyan érdekes automatizmus az emberben, hogy óhatatlanul mindig azt várjuk el a másiktól, hogy pont olyan legyen, mint mi. Ezt nem tudom, miért működik bennünk, mert milyen unalmas lenne, ha mindenki egyforma lenne,
igen.
De ennek ellenére mégis ezt várjuk el. Viszont ha megfordítjuk, hogy mi mennyire boldogok tudunk lenni attól, hogyha tudom, hogy a párom most nem menne bele ebbe a helyzetbe, mert ő nem szereti, de miattam megteszi, és megengedi, hogy tehát ez szerintem a leginkább tükrözi a szeretett ember felé, hogy ő valóban szeretve van, hogyha megengedjük, hogy olyan legyen, mint amilyen.
Igen, igen. Hát van erről egy másik bibliai képes szembe jutott, hogy a gyülekezetnek az egyik alapja, ugye erről beszélgettünk az előbb, hogy ahhoz hasonlítja a Biblia, hogy hát van, aki benne a kéz, van, aki benne a láb, van, aki azt mondja, tehát mindenkinek más feladata van. Az ideális emberi közösségben, legyen ez egy család, vagy akár egy szerelem, egy házasság, vagy egy baráti kapcsolat, hogy el kell fogadnom ezt, hogy nekem más feladatom van, nekem más jó, mint a másiknak, és hogy akkor próbáljuk meg így így nézni egymást.
Ezzel kapcsolatban egy nagyon tipikus hiba, hogy nagyon sokszor az ember, hogy mondjuk ő kéz, maradjunk ennél a szemléletnél, nem tudja megélni azt, hogy ő kéz, mert bátortalan volt az életében ezt végrehajtani, és talán ezért hajszolja bele a saját gyermekét, hogy legyen olyan, mint amilyen ő szeretett volna lenni. De ez egy következő beszélgetés. Zene után visszatérünk, és pont ennél a nagyon kritikus résznél fogjuk folytatni, és még két ismérvet fogunk említeni, ami segíthet bennünket a szeretet gyakorlásában. Zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió bizalom hangján szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Fiataloknak, idősebbeknek egyaránt szól a mai téma, a szeretet művészete. Segítünk Erik Fromm nagyszerű könyve, ajánlom mindenkinek elolvasásra. Beszélgető partnerem Dányi Nagy Márió, református lelkész, akivel tulajdonképpen a szeretetnek a jó összetevőről beszélgettünk. Elhangzott eddig, hogy törődés, gondoskodás, a túlzott gondoskodást segítheti és vezetheti a tisztelet, az elengedés, és nagyjából itt tartunk.
Igen, itt még egy picit a szünetben annyiról beszéltünk, hogy nem szabad azért összekeverni, pont a tiszteletnél, hogy ne keverjük össze a ragaszkodást a szeretettel mindig. Persze ragaszkodhatunk ahhoz, akit szeretünk, vagy ez normális, hogy érezzük, hogy szükségünk van rá, de pont a szülői kapcsolatban ez nagyon gyakran megjelenik, amikor annyira ragaszkodunk a gyermekhez, és közben ez úgy tűnik, mint ez egy erény lenne. Ráadásul ugye azt mondjuk, hogy önzetlenek vagyunk, ugye mi mindent a gyermekért csinálunk, és a többi. Csak hogy az a baj, hogy ezzel együtt a szülő, mivel hogy annyira mindenről lemondott, és csak a gyerek számít, igazából nem szeret élni, nem szereti az életét, és Erik Fromm azt mondja, hogy ezzel óriási kárt okoz, mert az élet szeretetét viszont nem adja át a gyereknek. Tehát a gyereket szereti, bálványozza, meg mindennél többet jelent a számára, de az élet szeretetét viszont nem adja át, sőt egy neheztelést, egy gyűlöletet fog továbbadni a gyereknek az élettel szemben. És ezzel alkalmatlan ne teszi, vagy hát nagyon meg...
Nehezen fog tudni, igen, boldog lenni az a gyerek az életében. És ebben rögtön benne is van, hogy tehát tisztelni azt jelenti, hogy engedjük, hogy azzá váljon, akivé válhat. És nagyon sokszor önmagunkat nem engedjük azzá válni, akivel válhatnánk. Ez egy nagyon fontos dolog, és ebben rögtön benne van az ön szeretet is, ami egyáltalán nem bűn, sőt feltételezi azt, hogy jól tudjuk a másikat szeretni.
Igen, hát ez egy óriási hiba, főleg a keresztényeknél, hogy azt hiszük, hogy az baj, ha szeretjük magunkat, meg olyan mindent másokért teszek meg minden. Ez nagyon gyanús, ha valaki ilyet mond. Jézus is azt mondja, ugye, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy jobban szeresd, az azt jelenti, hogy magamat is szeretnem kell.
Hiszen az az alap, mert mint ahogyan magadat szereted, úgy szeresd a másikat.
Mert ha magamat szeretem, ezt mondja Erik Fromm is, hogy ha boldog az életem, egyébként nem csak ő mondja, Dosztojevszki is ezt mondja, hogy a legtöbb, amit másokért tehetek, az, hogy boldog. Mert ha én boldog vagyok, ha szeretem önmagamat,
szeretem az életet,
akkor meg tudok tanulni szeretni másokat is. Aki nem szereti saját magát, az egyfolytában abban a szorongásban él, hogy őt nem lehet szeretni, és így viszont nem tudja ugye megmutatni sem magát, nem meri megmutatni magát, mert ugye arra fog számítani, hogy úgyse szeretnek. Ezért ugye elzárkózik, neheztelni fog.
És már csomó, is nem sikerült,
igen,
a
egy csomó minden,
művészete,
amiről beszéltünk korábban. Tehát az ott indul, hogy szeretem-e, hogy merem-e szeretni önmagamat. Persze itt is el lehet menni minden feledem.
Nyilván annak is vannak rossz útjai.
Vannak.
Rögtön bejön a harmadik aspektus, a harmadik legfontosabb tulajdonsága Erik Fromm szerint a szeretetnek, ez pedig az ismeret. Ugye önmagunkat is akkor tudjuk jól szeretni, ha tudjuk, hogy mire való az életünk. Ugye a bibliai példában a kéz, a láb, a fül, a szem, az ész, mindnek más feladata van, és valahogy az életben nekünk is más-más feladatunk van. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a szülők azért ragaszkodnak, és azért szeretnék, ha a gyermekük megvalósítana bizonyos álmokat, mert hogy ők önmaguk nem valósították azt meg. És ez nagyon sokszor azért van, mert nem ismerték meg önmagukat, mint ahogy a gyermeküket sem. Tehát igen, szerintem egy borzasztóan fontos, amit ő mond Fromm, hogy ismeret, tehát, hogy gondoskodsz róla, tiszteled, engeded, teret adsz neki, azzá válhasson, aki, és akkor talán lehetőségünk nyílik arra, hogy valóban meglássuk, hogy milyen a másik, vagy akár milyenek lennénk mi.
Igen, csak hát ez iszonyatos energia befektetést igényel, főleg a mostani helyzetben, amikor annyira nehéz figyelni. Tehát olyan sok minden eltereli a figyelmünket, annyira nem tudunk csöndbe lenni, hogy tehát amikor másra is figyelünk, ugye közben is még gondolkozunk mindenfélén, hogy mit akarunk még csinálni, meg ezt most miért mondtam, és a többi. Tehát az, hogy valaki tényleg tudjon figyelni a másikra, tényleg tudjon figyelni önmagára, tudjon figyelni az Istenre. Hát ez megint az a rész, amit nagyon kell gyakorolni. Tehát ez nem egyik napról a másikra, hogy eldöntöm, hogy figyelek, hanem ez gyakorolni kell.
Ezt hívták régen aszkézisnek. Igen. Egyébként érdekes, mert teljesen más gondolunk az aszkézisről, az semmi más, gyakorlás.
És gyakorlás, ez egyébként nem annyira nagyon nehéz, szerintem nem mondom, hogy túlzottan előre járok.
Csak nehéz belejönni.
Nehéz belejönni, mert pici dolgokban az árral szemben mer már menni az ember, akkor észreveszi a hatását. Tehát ha például nincs mindig zajban, ha mer egy kicsit csöndben lenni, egyedül lenni, még akkor is, ha az elején rossz. Ezzel megtanul saját magára figyelni, az érzelmeit nem rögtön elnyomni, hanem valami tévében.
Megengedni és megnézni, milyen érzések keletkeztek bennem.
Micsoda. Igen, egyáltalán. Hogyha elkezdünk így tudni figyelni saját magunkra, megismerjük magunkat, azt veszük észre, hogy a másikra is elkezdtem jobban tudni figyelni, jobban megismerem, és hoppá, jobban kezdem szeretni. Észreveszem benne, hogy te jó, mennyi érdekesség van ebben az emberben.
Erről az jut eszembe az Avatar című film egyik kedvencem, a szeretetet, a szerelmet úgy fejezi ki, hogy látlak.
Igen, igen, igen. És ez annyira nehéz, és látom sok kapcsolatban, hogy megunják egymást. Azt mondják, hogy már ugye annyira unalmas minden, amit csinál, meg úgy is tudom, hogy mit fog mondani. Amikor már itt tartunk, akkor az a baj, nem látod a másikat már, mert nem vagy rá kíváncsi, vagy mert nem tudsz rá figyelni. A másik ember végtelen óceán, és tele van érdekességgel, és tele van titokkal, de hogyha már nem veszed a fáradtságot, hogy azt megnézd, akkor azért unalmas. De igazából ott még rengeteg titok lenne.
Hamarosan visszatérünk zene után, hiszen még egy aspektusát nem árultuk el a szeretetnek, és egy kicsit meg fogom Máriót kérdezni, hogy ő hogyan vezeti az életében ezt a gyakorlatot, hogy képes legyen figyelni önmagára, és természetesen másokra is. Zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió Bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai témánk a szeretet művészete 153 lélekmód magazinunkban. Beszélgető partnerem Dányi Nagy Márió. Arról beszélgettünk, segítségünkre van Erich Frommnak a Szeretet művészete című könyve, hogy a szeretet olyan érzés és cselekmény, amit tanulni kell, nem pedig gödör, amiben beleesünk, mint a vakló, hogy milyen tulajdonságai vannak a jó szeretetnek. Ugye eddig beszélgettünk arról, hogy gondoskodunk, törődünk, ha valakit szeretünk, tiszteljük, engedjük azzá válni, akivé válhatna, nem erőltetjük rá azt, amit mi szeretnénk, ismerjük, ugye ez maga után vonja, és mindez azt jelenti, hogy ismerjük nem csak a másikat, hanem önmagunkat is, és mindehhez csendben is kell lenni, mert hogy nem fogjuk tudni látni, ugye Avatárt idézve, a szerelmes párüzenet, hogy látlak, se önmagunkat, se a másikat, ha nem vagyunk csöndben. Ígértem a hallgatóknak, hogy megkérdezem Máriót, hogy ő hogyan gyakorolja ezt.
Ennek számtalan formája van, hogy én hogyan gyakorolom konkrétan emberekkel kapcsolatban, vagy nem, kezdem azzal, hogy az egyedül létet, meg az Istenre figyelést, önmagam megismerését, meg az Isten megismerését, ezt nem nagyon tudom külön választani, de ezt azzal, hogy én minden nap, ha csak lehet, igyekszem minden nap egy legalább fél órát, vagy egy órát imádkozni, meditálni, csöndben lenni.
És akkor ezt azért mondjuk-e, mert nagyon sok emberben az imádság az más képet idéz, hogy ezt szeretném, azt szeretném, ezért vagyok hálás. Ez a csöndben létel, ez egy ritkább formája az imádságnak.
Igen, 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 és egy picit szokatlan is talán. Hát ez annyit jelent, hogy az ember mozdulatlanul, ha csak lehet mozdulatlanul ül, és vagy nem mond semmit, vagy valamit úgy belsőleg ismétel a légzéssel, ritmusára, és közben figyelni próbál az Istenre. Persze elkalandozik, de újra-újra visszapróbál térni.
Számomra ez a tiszteletet tükrözi, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez is egyfajta szeretet, hogy tisztelet, hogy engedett, hogy az ő gondolatai merüljenek fel benned, nem pedig a sajátjainkat.
Hát igen, és miközben neki azt tapasztalom tőle, hogy ő is hagyja, hogy én csak úgy ott legyek. Tehát nekem ez óriási tapasztalat, hogy csak ott ülök, és csak vagyok, és nem kell megjátszanom magam, nem kell semmit felmutatnom. Nekem ez óriási erőforrás abban, hogy a másiktól is elfogadjam azt, hogy csak úgy van, és ne akarjak tőle semmit se kérni, vagy elvenni, vagy elvárni. Tehát ez egy, mondjuk így a spirituális életben szerintem nagyon-nagyon fontos, de nyilván az emberi kapcsolatainkban nagyon egyszerű pici dolgok, tehát az, hogy például én az ifiseimnek megtiltom, vagy nem tudom, de hogy az ifi előtt mi összeszedjük a telefonokat. Azért, mert pont emiatt, hogy tiszteljük és meg akarjuk ismerni a másikat, azt nem lehet úgy, hogy közben nyomkodom. És hogy aha, közben...
Közben hatodik üzenetre válaszolok.
Igen, és ugye mondom, hogy aha, de hát közben tökre nem figyelek. Hozzá vagyunk szokva, hogy megosztottan figyelünk mindenre. Tehát ezek a dolgok, mikor beszélgetünk, ne menjen a tévé, mikor leülünk enni, akkor kapcsoljuk ki a rádiót, akár a Halas Rádiót.
Most azért ne kapcsolják ki majd utána.
Igen. figyelni a másikra, ezt gyakorolni. És ezzel az előfeltevéssel, amit az előbb mondtam, hogy biztos, hogy itt még több van, csak én nem látom. Tehát, hogy ne kezeljük le a másikat, hogy egy ilyen unalmas fráter, aki rám érdemes figyelni.
És akkor rögtön befűzném az utolsó gondolatát Erich Frommnak, amit a szeretetről mond. Azt mondja, hogy ez a felelősség. Ugye Mário az előbb említetted, hogy illetve az előző blokk végén, hogy amikor ráununk a másikra, amikor úgy igazából egy kicsit ez megszűnik, úgy érezzük, hogy nem tudjuk már őt szeretni. Gyakran elválunk, ugye házaspároknál ez egy gyakori példa. Akkor ez átcsap egy gyűlöletbe, és hogy bántjuk a másikat. Ezt én nem értem igazából, és diákjaimmal is szoktam beszélni. Hogy jó, most már nem jársz abból a lányjal, a fiúval, de hidd el, hogy nem kell gyűlölnöd. Nem tudom miért, valahol a gondolatainkban ez van, ez a séma, hogyha nem szeretjük, akkor gyűlöljük. És a felelősség, tehát azt mondja Fromm, törődj vele, tiszteld, legyen az, aki, ismerd meg, és legyél felelős érte. És ebben szerintem benne van a felelősség aktív korszakában is, és ha elmúlt, akkor pláne. Felelősség. Mi jut erről eszedbe?
Nekem leginkább erről az jut eszembe, hogy annyival több ez, mint a tisztelet, mert a tisztelet az lehet az, ami, hogy ez az úgynevezett tolerancia, hogy ugye hát jó van, hagylak olyan vagy, amilyen vagy, az kész. De a felelősségben benne van az annyival több, hogy és a javadat akarom. Tehát, és azt akarom, hogy fejlődj, hogy jobb legyen neked. Ezért van az, hogy ugye néha a szeretetbe az is belefér, hogy tökre megmondom, hogy mi a bajom a másikkal, és az, hogy szerintem rossz úton jár. Habár tisztelem, és hagyom a lehetőséget, hogy tovább menjen arra, de felelősnek érzem magam.
És azért elmondom, bármennyire is konfliktusos
igen,
a dolog.
Igen. És ennek nem lenne szabad meghalni a szenvedély elmúltával sem. Tehát, hogy lehet, hogy én már nem... érzem ugyanazt iránta, de...
A kémia már nem pörög úgy, ugye mai megszokott kifejezés.
De hát rám volt bízva ez az ember éveken keresztül, hát nem akarhatok neki rosszat, hanem felelős vagyok érte. És ugyanez egyébként magammal kapcsolatban is, tehát ott is ott van ez a felelősség, hogy a javát akarom, és rám van bízva.
Ez nagyon tetszik nekem. Tehát valóban a felelősségben ez benne van, hogy egy kicsit aggódom is azért, amilyen irányba mégy, vagy szeretném, ha jobb lenne neked. Nyilván tisztelem azt az utat, amin jársz, de hogy esetleg. És hát főleg a szeretet, a heves szeretet elmúltával, ami feltétlenül fontos szerintem, hogy továbbra is az a sok kapcsolat és energia és ismeret, ami közöttünk született, amiatt felelős vagyok, hogy nem teszlek világcsúfjává.
Igen, hát hogy kicsit klisés, de azért nagyon igaz mondás a kis hercegben, hogy felelős vagy azért, amit megszelidítettél. Valami ilyesmi. Ez egy hosszú folyamat a szelidítés, mint a szeretet.
Kis hercegben ez a szelidítés tulajdonképpen a szeretetnek igen, az útja. Igen. Ennyi sok mély gondolat után valami nagyon könnyű jutott eszembe. Ne felejtsék el, gyűlölni rossz, szeretni jó.
Igen, nekem meg az jutott eszembe, hogy itt elbeszélgettünk hosszasan, Ági, valami nagyon jó volt, meg biztos hallgatni se volt annyira rossz, de azért... Ennek akkor van értelme, hogyha ezt csináljuk is, úgyhogy kedves hallgatók, menjenek, szeressék egymást.
Nagyon köszönöm, Mário, hogy itt voltál. Kívánok szép napot neked.
Köszönöm a lehetőséget.
Ne felejtsék el, a 153 Lélekmód magazin adásainak ismétlésére fog sor kerülni hamarosan, illetve a hangalmú menüpontban visszahallgathatók az adások. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Halas Rádió. 153 Lélekmód. Szülőtanoda.